nem akarom az eredeti görög szót ismét magyarázni, titokzatos szó ez a forgatni. És sorolhatnám. De ugyanezt tanítja a vallás lélektan. A maga, a lélektannak ez a friss, ez a friss tudományák, hogy ez a tudatunk csak velünk egyidős testvére. De a szívünk, az érzésvilágunk, az egyidős az emberiséggel összeér. A kollektív, az egyetemes tudattalan mélységébe, a tudatunk és ez az egyetemes tudattalan úgy viszonyul, mint egy pici sziget az óceánhoz. A tudatunk, ez a szürke állomány, ez a velünk egyidős, mert csak annyit tudunk, amennyi egy életbe ebbe a szürke állományba belefér, valamit talán még hozzáöröklünk gén és hormonsorsunkkal keresztül, de a tudattalanunk az annyi idős, mint az emberiség. Az óceán mélyére, a tudattalan, a kollektív, egyetemes tudattalan mélyéből, néha spontán, úgy nagyon felülről, belülről, ihletetten beugrik valami. A tudatunkon, személyes tudatunkon, az tudatunkig a mélyből, de az felülről érkezik, felülről kapja a hatást, hogy menjen föl valami a lényünk legmélyétől a tudatunkig, és akkor azt hiszik, hogy valami eszünkbe jutott, pedig valaki valamit a mélyből fölhozott, és eszünkbe juttatta, hogy most ezt kell cselekedni. És akkor magunk is csodálkozunk, hogy valamit mondunk, valamit cselekszünk, pedig ezt nem is spekuláltuk, hogy kibukott. Pedig előbb az beszívódott, mondhatnám így, hogy bebukott belénk, és nagyon mélyről, a mély óceán, az emberi lélek mély óceán mélyről fölbukkan, és ezt nevezzük, hogy a szívünkkel cselekedtünk valamit, mert csak így tudjuk kifejezni. Ezt mondja a Szentírás. Ezt mondja a mély lélektan, hogy merjünk egyszer a mélyből fölbukkanó, ihletett, intuitív, felülről érkező, de belülről jövő inspirációnk szerint spontán cselekedni, ahogy az alabástrom asszonya lehet, amikor nála volt az alabástrom szelence, vagy amikor elindult, talán még nem is tudta, hogy mit cselekszik, de ott nem lehetett neki más tenni, csak azt, amit tett. Vezetés alatt, de megtette. Még a férfiak a szürke állományukat használják, ő a szívét használja. Nagy dolog ez, testvére. Merész dolog, de nagy dolog. Mostanában nagyon sok engem földkereső testvéremnek, aki szeretné, hát persze, hogy én döntsek helyettük, mondjam meg, hogy most mit csináljanak. Ezért én ezt a felelősséget nem vállalom, nem vállalhatom. Megpróbálok együtt gondolkodni többször vagy több órán keresztül velük, és többnyire és igen gyakran azt mondom, hogy most menjen haza, maradjon csöndben, ki a maga hite szerint üljön vagy térdeljen le, nagyon figyeljen arra az első, belső, felső hangra, és ami akkor úgy beugrik magának, azt cselekedje, a szíve szerint. És akkor espekulálja. Tegye gyorsan, minél hamarabb, ne halassza más. Esténként, drága párom, hogy spóroljak a szememmel, föl szokott nekem olvasni. Nagyon kedves együttlétek ezek. Egy-két órát olvas valamit, amit vagy én adok, vagy ő mondja, hogy na ezt olvassuk el. Nemrégen olvasott egy folyóiratból egy döbbenetes dolgot. Ott egy nagymama haldoklik, és az az utolsó kívánsága, hogy az unokáit szeretném még látni. Négy vagy öt unoka körül állja, már felnőtt unoka, a még magánál lévő, de utolsó óráit élő nagymamát. És a gyerekek között van egy testi, lelki visszamaradt, mondjam így, hogy hát egy kis szinte törpe kocs és néma, hát így született testileg, lelkileg sérülten egy ilyen kis sérült emberke, akit viszont nagyon szeretett a nagymama, talán csak a nagymama, és ő is a nagymama. És leírja az egyik fiú, aki írta ezt az írást, a párom felolvasta, hogy ők a Tiblá voltak, ahogy mi szoktunk egy haldokló ágya előtt. Az egyik azt mondta, hogy hello, nagyi. A másik, hogy fel a fejjel, nagyi. A másik meg, hogy nem lesz semmi baj, túléli ezt, nagyi. Hát, hogy ilyenkor heberegni, nyöszörögni, nyűzíteni, riadozni szoktunk egy haldokló ágya előtt. Okoskodni, valami okosat mondani. És akkor leírja ez az egyik testvér, hogy akkor hirtelen őket széttolta ez a kis visszamaradt testvérük, akit szívük mélyén szégyeltek, aki nem tudott beszélni se, oda ment a nagymamához, ráborult, sírva átfogta a nagymama arcát, jobbról-balról csokkolgatta, és zokogva ölelte. És a nagymama szeméből, aki már beszélni nem tudott, patakzott a könyv. Ennek a vallomásnak az a címe, amit felolvasott a párom, hogy amikor a némák beszélnek, a szívükkel. Milyen nagy mondani valója. Egyszer valaki elmondta nekem, hogy egy most alakuló ilyen KFT-be vagy mibe akarták nagy pénzzel bevonni, hogy adja oda és majd meg lesz. És ezt gyorsan írja alá, azt mondta hívő lévén, hogy ne haragudjatok, nekem aludni kell egyet rá. És nekem elmondta, hogy Bandi bácsi, aludtam egyet rá, már az álmomra nem emlékszem, de egyre határozottan emlékszem, hogy azzal ébredtem, hogy nem. Nem tudtam volna megmagyarázni. Megmondta azoknak, akik be akarták vonni ebbe a valamibe, hogy ne haragudjatok, nem írom alá. Azok nagyon megbántottak, két hét múlva letartóztatták az egész társaságot. Nem mondom tovább, hogy micsoda ez az amaz volt az ügyben. Egyet aludni rá és arra figyelni, mert az Isten elfelejtett nyelve néha az álom. Abban is tud időni. Mikor ezt a kis templomot bővítettük és még ugye a középig ért, annyi minden volt abban a hátsó perselyben. De két valamit el nem felejtek, soha nagy összegek kerültek abba, így lett ebből a kis családi házból templom, és így lesz majd parókia is. De két dolog mindig még élek, emlékezetes maradt számomra. Egyszer találtunk benne két kis fülbevalót, aranyfülbevalót, valami kis ékkővel. Nem volt felettébb értékes, de ritkán tartottam a tenyeremen, olyan meghatva valamit, mint azt a két fülbevaló. Egyszer az asszony körbe egy tréfás árverésen, igen magas áron valaki megvette, az ára itt be van épülve a templom falaiba. És még egy előkerült abból a persejből, egy vékony kis aranygyűrűbe belehúzott kis kockás papír, látszott rajta, hogy itt az istentisztelet végén tépte ki valaki, lerántotta az ujjáról a kis vékony gyűrűt, belefűzte, és a papíron csak ennyi volt, hogy mától kezdve soha többé. Máig se tudom, hogy mire gondolt, hogy mától kezdve soha többé, de szívem mélyéig hiszem, hogy amit ott leírt, az úgy is történt, hogy attól kezdve ő valamit soha többé nem tett. A fogadalmával együtt az a kis aranygyűrű is beépült ebbe a templomba. Sorolhatnám, hogy amikor valaki nem a szürke állományát használja csupán, hanem ahol a Krisztus lakik, itt vett lakozást, itt bent, azzal cselekszik spontán, mert nem tehet mást. Kiveszi a füléből a fülbevalót, vagy lehúzza a gyűrűt, vagy hirtelen leírja, hogy soha többé. Merjünk, testvérek, egyik legnagyobb merészség, nekünk okoskodó, bölcselkedő, kitanított, kitanult embereknek a szívünkre hallgatni. Pedig kellene. Tudom, hogy rendhagyó dolog, hogy egy lelkész az igehirdetés végén olvassa a textust. De én tudatosan a végén olvastam és olvasom most a textust. Mert egész idő alatt erről beszéltek. Ezred évekkel ezelőtt a prédikátor, vagy a példabeszédek írója egy döbbenetes sort ír le. Már ezred évekkel ezelőtt tudták, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Innen az okoskodások indulnak el. Lehet bölcs dolgok, lehetnek komoly tudományos eredmények, de az életes élet az innen indul. Ha a kettő szinkronban van, akkor vagyunk igazán homo christianusok. Ezért imádkozzunk.
Amen. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.